szerencse lábát, kapj el engem, hogyha tudsz. Én vagyok a nőstény álmod, baby, velem majd a mennybe jutsz. Ha elcsíped a szoknyám szélét, a boldogságot kaptad el.
Mint minden hétfőn, újra itt vagyunk a nőstényálommal.
Hello!
Hello!
Barta Virággal.
Ja, megint sziasztok!
És Borsrékával.
Hello!
Illetve velem, Mató Zsófival. Sziasztok ismét! Hát a mai adásunkban a kapcsolatokról lesz szó. Összeállítottunk nektek egy olyan adást, amiben így a leges legelejétől a végéig a szakításig fogjuk elemezni a dolgokat. Tehát így egészen a megismerkedéstől, a randikon keresztül, a kapcsolatbeli problémákon át mindent fogunk elemezgetni, illetve hát ezen a héten is megkérdeztünk titeket, az utca emberét úgymond, vagy a folyosó emberét, úgyhogy erről is van egy montázsunk. Szerintem akkor kezdjük veled, Virág.
Kezdjük velem? Hát akkor kezdjük velem, és kezdjük azzal, hogy mivel kezdődik általában mindenki szerint gyakorlatilag egy férfinői kapcsolat, általánosságban nem csak férfinői, hanem minden emberi kapcsolat, de a férfinői különösen, az ismerkedéssel. Ez az, amiről szerintem mindannyian tudunk elég sokat mesélni, ugyanis vannak egyesek, akiknek problémáik is vannak ezzel, hogyan lehet könnyen ismerkedni, hogyan nem. Hát rengeteg lehetőség van, lehet ismerkedni suliban, munkahelyen, bulikban, úgyis, hogyha bemutatnak egy ismerősünknek, vagy egy haverunk haverjának, a haverjának, az unokatesójának, a kishugának, a volt pasiának, és őt szeretné nekünk mindenki, bár azért ez azért ritkább eset. Létezik utcán, BKV-n és bármilyen más módon való ismerkedés is. Bár ez esetben általában magyarokról volt szó, hogy hogyan ismerkedünk velünk egy nemzetiségűekkel. Viszont azt szerintem mindenki elmondhatja, hogy van ennek egy sokkal úgymond lazább módja is. Mindenkivel biztos történtek már ismerkedések, vagy bármilyen sztorik fesztiválokon, ami különösen nyáron jellemző, illetve külföldön. Tehát ennek az is az oka, illetve hát nem is az oka, hanem ez ilyen evidens dolog, hogy ugye a fesztivál, nyár, külföld, mindenki máshogy viselkedik, mint otthon, kiszabad a hétköznapi szürke rutinból, a mindennapi életből. És hát ez is érdekes, hogy akkor miért nincs az, hogy mondjuk egy Sziget fesztiválon csak magyarokkal ismerkedünk, ugyanis az általában nem így szokott történni, tehát Sziget után és egyéb ilyen fesztiválok után mindenki elkezd sztorizni.
És nem csak Szigeten.
Valakinek Szigetre se kell ehhez mennie. Tehát igen, ami a lényeg, hogy ha már az ismerkedésről beszélünk, akkor nem az alapvető ismerkedés, hanem kezdjük egy ilyen kicsit érdekesebb, izgalmasabbal a külföldiekkel való ismerkedéssel. Ami hát nyilván, mint már mondtam, mindenkinek van sztoria.
Bár ez beszélget is. Egy főleg, hogy az illetőnek van blogja.
Hát igen, külföldiek, tehát a külföldre mentek, ne írjatok blogot. Egyébként ez megint úgy érzem, hogy olyan adás lesz, hogy mi mindent értünk, mások pedig semmit, de akit érdekel, e-mailbe elküldünk minden választ.
Illetve, hogyha van kérdésetek, akkor a comment boxunkba írhattok, az eper.elta.hu-n az élőadások fej alatt, úgyhogy várunk minden hozzászólás szeretettel.
És e-mailt ugye a nősténynyalom@gmail.com-ra.
Ékezetek nélkül, nostenyalom! Hát alapból az, hogy miért is vonzódunk külföldiekhez. Szerintem ennek van egyrészt egy ilyen kicsit fizikai adottsága is, tehát hogy ugye főleg a nőknél jellemző, hogy az a latin szerető típus, az olaszok, spanyolok, dél-amerikaiak, vannak, akik pont ennek az ellenkezőjére a 2 méter magas, szőke, kékszemű eket szeretik, van, aki inkább az ilyen cuki akcentusú franciákat, vagy a közép-európaiakat, de az biztos, hogy mindenkinek van egyfajta zsánere. Lehet, hogy ez pont a magyar, illetve a fiúkra is jellemző, tehát nekem például van egy ismerősöm, aki teljesen az északi lányokra. Tehát mondta, hogy magas, vékony, fehér bőr, szőke haj, és ő teljesen készen van. Ami persze látszik, hogy... Hát nem. Ami persze látszik, hogy természetes. Illetve, ami látszik, hogy külföldi. Illetve ezt a büszkeségünk, hogy rengetegszer lehet hallani, hogy hát a magyar lányok azok mennyire szépek, külföldiek is mondják. Én azért elgondolkodnék, hogy ezt csak azért mondják, mert hogy én magyar vagyok, és hogyha mondjuk, nem tudom, román lennék, akkor azt mondanák, hogy a román lányok mennyire gyönyörűek.
Nem, szerintem a magyarokra mindig mondják, illetve leginkább nem csak a magyarok, hanem pont, hogy a közép-európaiak, mert annyira jól keveredtünk, hogy nálunk nincsen beltenyészet.
És annyira különbözőek vagyunk, de mégis van tényleg olyan pár olyan vonásunk, ami alapján szerintem nagyon, meg hát az a másik, hogy azért az Amerikában, hogyha mondjuk átjön egy Amerikából egy srác, akkor ugye az mindig elmondja, hogy úristen, mert milyen kövérek a lányok, és ismerek ilyet. És azért, tehát így már még nem a kövér lányokról, hanem a ismerek, hanem a fiút, aki átjön, és azért nálunk ez annyira még nem elterjedt talán.
Hát igen, még. És azért még. És hát vannak ugyan ilyen általánosságok is, ugye van, aki szerint az angolok nem olyan, tehát az angol lányok nem annyira szépek, persze teljesen általánosítani nem lehet, de azért ez úgy él a köztudatban, illetve még az orosz lányokra mondják azt, hogy ők úgy különösen szépek. Hát a fiúknál pedig szerintem tényleg olyan, hogy ez mindenkinek van egy zsánere, hogy éppen mi az, ami tetszik neki. És hát, hogy miért megy velük olyan könnyen az ismerkedés, erre rengeteg ok van. Az egyik az, amit már említettem, ugye a környezet. Tehát ha külföldön vagyunk, teljesen más, hogy viszonyulunk az egész, tehát teljesen más a hozzáállásunk. Ha meg nyári fesztiválon vagyunk, akkor meg pláne, ahol ugye az oldott hangulat, a hangos zene és a sör még rá is segít a dolgokra, vagy bor, vagy pálinka, kinek mi. Illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy itt ugye nincsen kötöttség, ami különösen a fiúknál szokott problémát okozni, tehát hogy nem félnek az elkötelezettségtől, bepánikolnak, meg beparáznak, hogyha mondjuk egy lányjal eljutnak a harmadik randig, és akkor hát most a lány lehet, hogy már az esküvőjüket tervezi, de most ez egy külföldinél, aki valószínűleg 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva elmegy, ettől nem kell félni, tehát aki esetleg ettől fél, az annak nem kell aggódnia, mert van akinek pont, hogy ez a probléma, hogy mondjuk teljesen belezúg valakibe, és utána már csak a repülőjegyekre gyűjt. Van sok ilyen példa. Ez nem én vagyok. Tehát nekem például van egy lányismerősöm, aki 22 éves, és neki még nem volt magyar barátja, neki már volt komoly kapcsolata Dubáival, olasszal, és nem tudom, mi volt a harmadik, de hát, hogy amerikai, és ők megoldották úgy, hogy hát a lány sokat dolgozott, és havonta utazgattak ide-oda. Aminek hát mondjuk nem biztos, hogy jó dolog, már olyan szempontból is, hogy lehet, hogy nem tud magyarul kapcsolatokat kialakítani, ez kérdés, de...
De legalább sok szép helyet lát.
Hát az biztos. Ami még érdekesebben, hogy sokkal viccesebb más nyelven flörtölni, aminek az egyik oka az, hogy amit nem akarunk meghallani, azt egyszerűen nem értjük, és bután pislogunk, bár... Na mindegy, ezt majd kivágom. Én nem szoktam bután pislogni, de simán lehet, hogyha valami olyat mond valaki, akkor nem. Illetve szerintem könnyebben kimondunk dolgokat, aminek az is az oka, hogy magyarul ugye most így terelgetünk, meg ezt most hogyan mondjam el, hogyan nem mondjam el, most általában más nyelven, még ha nagyon jól is tudunk, akkor nem tudunk mindent olyan nagy változatossággal elmondani, mint mondjuk magyarul, és tényleg így magán azon van a hangsúly, hogy mit mondasz. Én legalábbis angolul sokkal, tehát nem kertelek annyit.
Szerintem most... mindenről könnyebben beszél angolul az ember.
Most ezt nem értem.
Hogy mindenki gondoljon arra, amire akar.
Egy külön adást csinálunk erről, hogy angolul miről igen. tudunk beszélni.
Igen. De nem csak angolul, tehát...
Tehát más, igen. más nyelven.
Persze.
Kifejezni olyan dolgokat, amit magyarul olyan kínos.
Igen. Szóval ez egy érdekes dolog. És hát az biztos, hogy ezek mindenkinek olyan ismerkedős sztorik, vagy olyan kalandok, amik lehet, hogy jobban meg is maradnak, mint mondjuk egy ugyanilyen hosszúságú, ugyanilyen intenzitású kapcsolat, vagy ismerkedés egy ugyanolyan nemzetiségűvel, mint mi, mert ebben ezek meg... Na, tehát ennek azért megvannak különlegessége. Hogy ezt már említettük, hogy hogyan lehet legjobban, vagyis hol. Hát nyilván fesztiválkon. Az egyik megfelelő hely erre a Sziget Fesztivál, aminek hát a jó részét ugye most már a külföldiek adják, különösen franciák vannak rengetegen, tehát nekik van egy külön
kis
blokk.
Falu, igen.
Igen, tehát ez biztos, és egyébként a franciák szerintem külsőre annyira nem jellemzőek, tehát nem olyan karakteresek, mint mondjuk az olaszok, de mégis látszik rajtuk, tehát hogy jönnek szembe már teljesen, főleg az öltözködésből nagyon látszik, hogy ki az, aki francia. És szerintem ez jó, tehát én szerintem teljesen jó dolog, hogy ott szigeten megy gyakran, az a furcsa, hogyha a magyar jön velem szembe. A másik ilyen, ami talán annyira nem ismert, de aki hallgatja az adást, az talán felkelti az érdeklődését, ez egy pécsi fesztivál, ami egyébként egészen, tehát Európában több országban van, Magyarországon Pécs a székhely, ez az ICIP, vagyis az International Culture Week in Pécs, aminek a lényege, hogy 200-300 esetenként több fiatal szerte a világból, tehát akár Japánból, Amerikából, bárhonnan is, nagy részt Európában összegyűlik. Ez nagy részt egy nyári egyetem jellegű dolog, workshopokkal, konferenciákkal, de hát nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy 300 ember össze van zárva egy kollégiumba, és éjjel-nappal bulizik, tehát így a konferenciák után nyilván mindenki megy nyaralgatni, meg nyaralgatni, tehát strandra, meg ilyen-olyan programokra meg bulizni, ahol így, hogy még össze is vannak zárva az emberek, így ugye nyilván muszáj is ismerkednünk, ami nagyon jó, tehát már olyan szintű emberi kapcsolatokat is eredményezhet, hogy olyan barátságokat, amik elég sokáig eltartanak, illetve hát nyilván vannak itt is a kalandok. És ami nem fesztivál, de akár annak is lehet nevezni, nyilván a egyetemista ez már hallott az Erasmus ösztöndíjról. És arra nagyon sokan akarnak pályázni, és szerintem ezeknek kevés százada azért, mert a kinti egyetemen olyan hatalmas tudást halmozhat magára, amit itt nem, hanem ennek a fő oka az, hogy kint van külföldön, bulizik, ismerkedik. És hát ez ugye még intenzívebb, mint egy fesztivál, mert ez ugye 3-4 hónapos, teljesen beleéli magát az ember az ottani országnak, vagy a fogadó városának a világába, és hát érdekes, hogy általában egyrészt nem is az ottaniakkal van, hanem a külföldiekkel. Ami hát szintén rengeteg izgalmas esetre adhat okot, vagyis következményt. Úgyhogy, hát aki szeretne külföldiekkel ismerkedni, az egyébként Budapesten elég könnyen megteheti gyakorlatilag bárhol, de érdemes elnézni az International Partikra, ahol nagyrészt Erasmusosok vannak, ugye nyáron a Sziget Fesztiválra, vagy akit érdekel, ez nézzen le Pécsre júliusban. Hát igen, ez az egyik ismerkedésnek, ami egy kapcsolat eleje, az egyik különlegesebb fajtája. Lányok, valami hozzáfűzni való?
Hát szerintem azért említsük meg azt is, hogy végülis ugye külföldiek mellett, hogy magyarokkal, hogy érdemes-e ismerkedni egyáltalán, vagy tehát, hogy velük hol lehet. Mert azt tudjuk, hogy már, hogy külföldiekkel hol ismerkedhetünk, csak szerinted, vagy a tapasztalataid alapján hol lehet magyarokkal megismerkedni, hogyha az ember nem akar méregdrága repülőjegyeket venni.
Hát ez érdekes, mert ugye elmondtam az elén, hogy van ez a buli, meg iskola, meg munkahely, meg bemutatás, meg esetleg a BKV-re szólít valaki. De az az érdekes, hogy az idősebbek szoktak nagyon ezzel szenvedni, de már néha így a mikorosztályunk is, hogy hát már nem lehet ismerkedni, mert a suliból már mindenkit ismerünk, a haverjainknak az összes haverját már ismerjük, a buliba milyen már, hogyha valaki oda jön részegen, és úgyis csak egyet akar, buszon meg ki az, aki engem zaklat. Ezek nehéz dolgok, hát nem tudom, szerintem ezek a lehetőségek adottak amúgy meg általában minden, tehát spontán adódnak ezek. Most én például nem tudom, hogy hol ismerkedek. Hát mégis bulikba létezik olyan, hogy nem csak arról szól, hogy elcsacsogunk két sor mellett, aztán hello, hanem létezik olyan, hogy ott is lehet komolyabban ismerkedni. De egyébként szerintem ez teljesen egyénfüggő, hogy ki hol tud.
Például a BKV-n egy csomó jó pasit látok, de még soha nem szólított meg egyik sem.
Egyébként az a legborzasztóbb, amikor leül veled szemben, egy olyan, aki azt mondod, hogy úristen, álmait pasi, amit egy megálló múlva leszállsz, és többet az életben nem látod. Még rosszabb a mozgó lépcső, mert ott még kevesebb idő is van, tehát még az esély sincs meg. Igen. Úgyhogy, hát nem tudom, miért szerintetek?
Hát bárhol lehet, csak nem érdemes.
Lányok, külföldiekkel kezdjetek. Illetve a fiúk is. Bár nem tudom, tehát én szerintem jellemzőbb ez, hogy a magyar lányok buknak külföldi fiúkra, mint hogy a magyar fiúk külföldi
lehet, hogy
lányokra.
Nem is azért terjedte, hogy a magyar lányok szépek, mert hogy tényleg szépek, hanem csak azért, mert a külföldi fiúkat kiszolgálják, és a külföldi lányokat...
Kiszolgálják!
Hát elviszik bulizni.
Koktélokat vesznek nekik.
Igen.
Ilyesmi. Ja. Hát igen. Zenéljünk?
Igen,
zenéljünk. Van egy nagyon ide passzoló szám, Parov Stellar nevezetű bécsi jazzes elektrós együttes, akiknek van egy Lost in Amsterdam című számuk, ami hát végül is szintén erről szól, egy amsterdami ismerkedésről. Hallgassuk.
Hope that you come one day.
hogyha már megismerkedtünk valakivel, akkor mi a következő lépés? Jó esetben, normális esetben, hogy elmegyünk randizni valahova. Hát ez ismét rengeteg kérdést felvet, és kíváncsiak voltunk a ti válaszaitokra is. De először egy kicsit beszéljünk erről. Szerintem vannak érdekes dolgok, például, hogy ki hívja meg a másik embert randira, mert egyáltalán, hogy ki hívja el a másikat, ez most még csak a legeleje, illetve, hogy mik a jó randi helyszínek. Erről mi a véleményetek, lányok?
Hát szerintem én legalábbis jobban kedvelem a klasszikus felállást, tehát hogy a fiú hívja el a lányt, és nekem szimpatikus, amikor ő választ randi helyet.
És akkor a fiú?
Igen, igen. Legalábbis nekem.
És van valami olyan hely, ami mondjuk úgy jobb, tehát mondjuk jobban szeretsz, mint más, mondjuk mozi, vagy kávézó, vagy buli, vagy séta a Margit-szigeten?
Hát igen, nekem a Dunapart az például, hogy tetszene, meg... Hát a mozi azért, amiért mindig mondanak, hogy ugye nem nagyon lehet beszélgetni. Bár hogyha az embernek más céljai vannak, akkor viszont tökéletes, mert ott sötét van.
Az első randi után meg az ilyen tinis dolog, amenjünk moziba, meg hogyha nincs közös témád, akkor a mozi után ugye már el lehet kezdeni beszélgetni.
Hát, de az meg elég ciki, hogyha így nincs közös téma.
Hát első randi semmiképpen nem érdemes mozival indítani, akkor valamilyen csendesebb helyet, mint kávézó, teázó, vagy ilyesmi. Vagy tényleg ilyen sétálgatós.
Ti hogy vagytok vele, de én szerintem moziba így nem nagyon mennék így az első két hónap alatt, vagy hát...
Én már mentem úgy. Szerintem jó volt.
Hát jó, attól függ, hogy végülis, hogy mennyit találkoztok, mert ugye heti egy-kettőt az elején, akkor nem jó egy mozival elütni az időt, szerintem. Még egy még a koncertet is szeretném. Tehát ugye ismerkedünk, és akkor elmegyünk közösen egy koncertre, és ott
ahol az ő gitározik, igen.
Ahol ő gitározik, igen.
Az se rossz. És elég valószínű, legalábbis szerintem.
És ha már a randira is eljutottunk, és mondjuk nem egy sétáról van szó, hanem mondjuk egy kávézó vagy egy vacsora, ez egy örök kérdés szerintem, amire még sosincs, tehát még nem született egyetemes válasz, de hogy ki fizessen az első randin. És nem csak, hogy az első, hanem utána általánosságban. Mi a megfelelő felállás? A fiú fizessen mindig, vagy felesbe, vagy az kicsit kínos, hogy mindenki a végén elkezdi válogatni a pénztárcájában az aprót.
Egyik nagyon kedves ismerősömmel volt tegnap egy ilyen parázsvitám, mert ő azt mondta, hogy ő nagyon megsértődik, hogyha egy lány elvárja, hogy fizessenek neki. Viszont én meg azt mondtam, hogy én nem azt, hogy elvárom, de nekem például nagyon jól esik. Tehát ez a trükk, hogy előveszem a pénztárcát, és akkor jaj, hagyd csak. És akkor az annyira jól esik. Viszont, hogyha elvisz valaki egy ilyen villás reggelire, vagy valami nagy vacsorára, ahol mint tudom, 1500 forintért teleszem magam, és akkor még iszok, mit tudom én, egy koktélt, meg valamit, akkor azt szerintem azért a mai ilyen fizetések, meg helyzet mellett nem nagyon lehet megengedni, hogy így a fiú fizesse mondjuk ilyen 5000-et per randi.
Persze. Meg ez tényleg olyan, hogy azzal, hogy nagyjából mindenki egyetért, hogy a lány sose fizesse ki az egész összeget, később persze a kapcsolatban lehet olyan, hogy meghívja, és akkor a teljes kaját ő fizeti, vagy ilyesmi, de általában csak az van, hogy vagy fele-fele arányban fizetnek, vagy valamennyit ad bele a csaj, de tehát, vagy a pasi fizeti az egészet, de ez tényleg sose, tehát ezt nem lehet elvárni, hogy hónapokon keresztül, vagy akár több randin keresztül mindig ő fizessen, főleg mondjuk, ha egyetemistáról van szó, mert azért az úgy...
Pont ezt beszéltük tegnap, hogy ez inkább ilyen gesztusértékű dolog. Tehát, hogy én ezzel úgy vagyok, hogy még akár a sokadik randin is, hogyha tényleg mondjuk elmegyünk fagyizni, vagy akár moziba, akkor nyilván mindenki fizesse a sajátját, de hogyha mondjuk utána még elmegyünk megint beülni valahol, akkor azért mégiscsak egy ásványvizet, vagy egy kávét, vagy valamit úgy, tehát jó ez a gesztus szerintem, hogy na, akkor ő fizet valamit.
Igen, ez egy ilyen nem igazán burkolt tanács szerintem így most a pasiknak, hogy tényleg azért sok mindent elérhetnek, tehát azért meglágyul, hogyha az embernek mondjuk a kedvencét veszi. Ismerek olyan lányt, akinek a mojito a kedvence. És spórolni akart a fiúnak, és hogy állj inkább valami olcsóbbat, kéreztem, a fiú mondta, de hát ha az a kedvenced, akkor megveszem. Hát ugye tudjuk, mi a történet vége, a lány az...
Megkapta a mojitóját?
Megkapta a mojitóját, és a fiú pedig megkapta a lány szívét.
Hát ez egy romantikus történet.
És hát ami még érdekes dolog ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy ez van-e hozzáfűzni valótok, lehet, hogy az ajándékok kérdése. Nyilván jól esik egy lánynak, hogyha ajándékot kap, bár szerintem ezt úgy igazán senki nem várja el, úgy konkrétan, hogy most nekem hozzad, de az az érdekes, hogy a virágot egyáltalán nem hoznak a pasik.
De én nem tudom, én nem annyira vagyok az a típus. Meg nem tudom, most nézegettem ilyen Sex és New York részeket, ahol a Samantha Jones minden részben kb. 3 gyémánt karkötőt kap a pasiától, és én nem tudom, én biztos, hogy rosszul lennék, de nem is tudja el találni szerintem mindig az ember stílusát. Meg ez az elhalmozom a játékokkal, ez annyira nem. Tehát inkább...
Ez kicsit megalázó, mert egy idő persze. után vagy olyan, nem, hogy olyan mert célra egy, törő.
Igen, meg azt érezheted, hogy esetleg ezért cserébe tenned kell valamit, és akkor már nem állunk szerintem annyira
kicsit
messze.
Olyan, ami... Kicsit olyan kitartottnak érzem igen, magam.
Ez inkább szerintem akkor a dolog, hogyha nem is az anyagiakra megy ki a dolog, hanem jé, megláttam a kedvenc joghurtodat a boltban, és eszembe jutottál, és megvettem, hogy nem volt pénzem CD-t venni, de megláttam, hogy valahol nem meg tudom írni a kedvenc CD-t, és megírtam neked meglepiként.
Igen, ez személyre
szól. Ezek aranyosak, igen.
De ez inkább ilyen figyelmesség, és úgy ajándék, nem ez a, na akkor most veszek neki valami jó drágát, meg nagyot, hogy örüljön.
Hát igen. Ezek mindenképpen érdekes kérdések, és azt már említettem, hogy kíváncsiak voltunk a ti válaszaitokra is. Úgyhogy cirkáltunk egy kicsit az egyetemen. Hát hallgassuk, hogy mit gondoltak ezekről a témákról.
Fiúk, lányok, vegyesen, és figyeljetek.
Szoktál ajándékokat vinni a barátnődnek, vagy a lánynak, aki tetszik?
Igen, szoktam. Szerintem ez fontos része a szeretet kifejezésének, de nem kizárólagosan így kell kimutatni a szeretetünket egy lány iránt.
Mikor, hogy? Ritkán. Ritkán, de akkor általában is súlya van.
Mi a véleményed arról, hogy kinek kell fizetni az első randin, illetve utána a további randikon?
Szerintem a legtisztább az, hogyha mindenki fizeti a saját cehét.
Nem szoktad meghívni a lányokat?
Nekem eddig úgy tűnt, hogyha így liberálisan kezeljük ezt az anyagi dolgot, ez vonzó valamilyen szinten.
Hát szerintem az első randin ez attól függ megint csak, hogyha nagyon tetszik az illető, akkor szerintem meg lehet azt csinálni, hogy a fiú fizet, de egyébként szerintem az első randin még meg lehet csinálni azt, hogy 50-50 százalékban fizetnek az emberek. Utána viszont szerintem egyre inkább a férfinak kell átvenni ezt a szerepet.
Ez attól függ, hogy ki hívott meg kit. Hogyha én elhívok egy pasit, akkor fizetek neki, ha jófej nem engedi, hogyha ő hívott el, akkor természetesen ő fizet. Későbbiekben szerintem az elején fizessen a srác, de amikor mondjuk hónapok óta vannak együtt, ezt nem lehet már elvárni egy pasitól, úgyhogy akkor mindenki fizesse ki a magáét. Én legalábbis így szoktam.
Szerintem először a fiúnak kell, az olyan, nem tudom, nekem alap, de utána meg így osszuk meg a költségeket. Egyszerűen.
Hát ez ilyen etikett kérdése. Igazából nem várom el, de hát alap. Tehát, hogy először igen, tehát így szokott lenni általában. Annyira nem ismerül fel, mint kérdés.
Egyébként nem várom el, szerintem ez mindig ilyen kínos szitu, de azt gondolom, hogy ezt a fiúk nem tudják. Tehát is ők szoktak fizetni, és ez általában nem kérdés. De egyébként most, hogyha felezni kéne, abban benne vagyok, de az, hogy én fizessem az egészet, abban nem.
Első randin azért fizessen a pasi, de utána már szerintem az jó dolog, hogyha a lány megkérdezi, hogy esetleg a felét fizesse a pizzának, nem tudom, akárminek, palacsintának, amit esznek.
Miért van az, hogy egyes szórakozó helyeken a lányoknak ingyenes a belépő, a fiúknak pedig jóval több?
Hát ez egy jó kérdés, ezen magam is sokszor elgondolkoztam. Nem tudom igazából a választ erre, szerintem ez egy iszonyatos nagy marhaság. De hát reméljük, hogy a szórakozó helyek vezetői hamarosan úgy gondolják, hogy azért ez nem kifejezetten igazságos, hiszen ha például a barátnőmmel megyek el, akkor még ott is én hívom meg őt, tehát ez így kész hagyagi csőd.
Van egy fantasztikus teóriám erről, illetve szerintem ez így van, hogy általában a fiúk azért járnak szórakozó helyekre, hogy felszedjenek csajokat. A csajok ezzel ellentében szerintem jó, van, aki szintén azért jár, amiért a fiúk, de általában táncolni szeretnének, és ezért általában csajhiány van, ami nem tesz jót a boltnak, mert akkor nem mennek oda a pasik csajozni. És ezért van az, hogy a csajok ingyen mehetnek be, tehát hogy minél többen menjenek el.
Ezzel még nem gondolkoztam.
Hát, hogy legyen sok csini csaj. Ez az fontos. Ez húzóerő egy szórakozó hely szempontjából, szerintem.
Nem tudom, szerintem ez egyébként csak annyiban jó, hogy akkor így, ha elviszi a srác a lányt randizni, akkor ugye a lánynak nem kell fizetni, a srác megfizeti tulajdonképpen a magáét. Tehát szerintem ez egy ilyen vonzó ajánlat, és akkor biztos, hogy oda fognak menni randizni, mert hogy akkor így csak az egyik jegyet kell kifizetni. Tehát valamilyen szempontból szerintem jó. Meg hát, hogyha pasi nélkül mész, akkor ugye nem kell fizetned. Én egyetértek ezzel az ötlettel.
Egyértelmű, minden férfi nőzni megy ezekre a szórakozó helyekre, úgyhogy minél többen vannak a lányok, annál nagyobb a presztízs.
Volt már dolgod külföldi lányjal?
Igen, volt.
És milyen nemzetiségű?
osztrák, de a nagymamája még magyar. Tehát osztrák állampolgárhoz született, ott élt el az egész életét. Nagyon kicsit beszél csak magyarul, tehát külföldnek tekinthető, de magyar gyökerekkel.
Abszolút barátnőm francia.
És amúgy is mondanak a franciák, vagy ez csak így véletlen hozta, így, hogy pont tőle?
Ez abszolút a véletlen hozta.
És ő beszél magyarul, vagy teljesen francia?
Angolul beszélünk.
Tehát nem volt ilyen, hogy valami nyelvi dolog, amit ki akartál fejezni, és nem sikerült?
Semmi. Itt talán érdekesebb is, mert sokkal inkább odafigyelünk arra, hogy a másik mit akar mondani, mint hogy ilyen nyelvi rétegek közül próbálnánk kibogorászni, hogy na vajon mit is érezhet a tudatalattiában.
És hogy itt lakik Magyarországon?
Nem, Toulouse-i.
A távkapcsolat hogyan működik? Ezt hogyan oldjátok meg?
Hát két havonta utazással. Azt tervezem, hogy kiköltözöm.
A külföldi pasikkal mi a helyzet? Van valami kifejezett nemzetiség, ami tetszik nektek, vagy volt már dolgotok külföldivel?
Hát konkrét nemzetiséget nem tudok, de nekem még nem volt dolgom magyar pasival. A nemzetközi gimnáziumban jártam külföldön, úgyhogy magyar pasik nem is voltak. 3,5 éve vagyok egy szlovén sráccal, akivel angolul kommunikálunk. Ketten elég jól beszélünk angolul, tehát szerintem ugyanaz, mint hogyha egy magyarral beszélnék. Hát persze azon kívül, hogy vannak férfi nyelv, meg női nyelv, az angolban is megvan, tehát ezen kívül nincsenek problémák.
És milyen gyakran találkoztok?
Nem elég gyakran. Hát én most megyek, majd vasárnap, 6 hete találkoztunk utoljára, 5. Egy ilyen 4-5-6 hetente, ugye sulitól függ meg, hogy épp mi van.
Hát igazából szerintem a franciáknak nagyon jó a stílusuk. Én azért nagyon szeretem a francia fiúkat. Így francia pasim még nem volt, de hogyha így van ismerősötök, akkor majd mondjátok meg, hogy tök jó fej vagyok. Hát amúgy meg nem tudom. Igazából a svédek azok magasak és szőkék, az is jó szerintem, meg hát így az ilyen latinos, tehát ez a spanyol, a spanyol pasik azok nagyon, szerintem nagyon jól néznek ki, meg az olasz, tehát ez a latin vonal, ezt is el tudom képzelni így magam mellett, igen.
Volt, de nem tudom, egyébként, hogyha ez távkapcsolat, tehát egy külföldön él, akkor nem, de ha itt él, tehát akkor az így nem befolyásol, hogy külföldje vagy sem.
És milyen nemzetiségű volt?
Német.
Németek bejönnek különösképpen, vagy ez csak úgy jött?
Nem, ő egy ilyen különösen vonzó német volt.
Hát igazából én el tudom képzelni, hogy egy külföldivel együtt éljek, de a távkapcsolat az nálam annyira nem működne szerintem. Tehát nyilván, hogyha nagyon szerelmes valaki, akkor, de hát a szerelem alapja ugye a közelség igénye, meg az érzelmi kapcsolat, tehát az meg úgy nagyon nehéz, hogyha távol van az illető, szerintem.
Nem, a távkapcsolat semmi esetre sem, akkor éljen itt velem.
Mi a legidegesítőbb szokása egy pasinak?
Nem mondja mondjuk el a ságot, amikor rákérdezünk, például.
Bizonyos helyzetekben elalszik.
A körömleges nem bírom. Hogyha mondjuk nagyon-nagyon érzelmes alkat, tehát ezért legyen meg benne a férfias keménység.
Mit tartasz a legidegesítőbbnek a lányokban?
A vásárlást. Szerintem minden lány különböző, mindenkinek megvannak a maga hibái, vagy elviselhetetlen dolgai, úgymond, úgyhogy ez egyéntől függő.
A szükségtelen vihogás.
Visszatértünk a csodálatos montázs után.
A vége volt a legjobb, halljátok.
Igen, a göndör kaca is egy kis. Az idétlen vihogás. Nem is idétlen.
Nem, egyébként, amire a srác utalt, hogy az ilyen...
Hát persze ez tehát az más, összekuncogás.
Ő arra röhögésre gondolt, amikor minden második mondat után röhögett.
Amúgy engem a buszon szokott idegesíteni, meg metró, meg villamos, amikor valaki ül mögöttem, és folyamatosan,
mi is ezt csináljuk?
De mindig azt hiszem, hogy rajtam vihognak. Úgyhogy mi is utáljuk a lányokba, ha vihognak. Ha mit csináljuk?
Na, de most nagyon sok minden elhangzott, ami engem érdekel, hogy erről ti mit gondoltak, hogy például volt egy olyan, amin én megütköztem szabályosan, hogy ti fizetnétek pasinak? Mármint nem azért, hanem így meghívás.
Nem. Ez az igazságára most.
Fizetted már pasinak szexért?
Én nem.
A válasz
hamis.
Tehát az most még úgy rendben, hogy ha úgy adódik, akkor mindenki fizesse a saját fogyasztását, de hát az, hogy én fizessek, velem volt már, hogy találkoztam ismerősöm fiúval, mert ez inkább, tehát ilyen haveri találkozó volt, de így elég kínos volt, amikor ő hívott, hogy hú, menjünk el teázni, és a végén így, ja, bocsi, van nálam 300 forint, és akkor én így, hát jó, akkor fizetem a tét, de ő majd visszaadja, ami persze nem adta vissza, de akkor is úgy kicsit hülyé jött volna ki, szóval szerintem ez elég kínos, mindkét félnek.
Volt olyan, hogy én hívtam el fiút, ilyen haver fiút szintén is, és akkor folyamatosan ő fizetett, tehát így rakt elém a söröket, meg te, meg ilyesmi is.
Mondjuk olyankor már én zavarba jövök, amikor ilyen nagyon, tehát hogy amikor tényleg ez, hogy ilyen több sört, vagy ilyesmit fizet, mert pedig jó, tehát jól lesik ilyen szinten, csak hát akkor
igen,
is egy kicsit
kínos, lehet, hogy azért jól esik
az hogy meddig lehet elmenni az élet.
A másik pedig, hogy a távkapcsolatról nektek így mi a véleményetek, mert személy szerint én nem vagyok a híve, mert én így, ahogy az előbb itt a stúdióban beszéltük is, hogy tehát egymás hiányát is nehezen viseljük így barátokat, nem hogy valakit, akivel tényleg ilyen kémiailag is így kötődök hozzá.
Hát én szerintem nem tudnám elképzelni. Vagyis elképzelni nyilván el lehet, de szerintem ez hosszú távon biztos, hogy nem
működik. De ha lenne egy pasid, aki Rómában lakik.
Vagy Párizsban, vagy Barcelonában.
Igen. És hogyha beleszeretsz, akkor utána nem mennél utána? Vagy akkor le tudnád úgy
járni? Nem hiszem. Ezek nagyon nehéz kérdések, szóval szerintem ezzel mindenki biztos sokat szenved, hogyha már ott tart, de nyilván nem rázza le miatt senki a dolgot, de szerintem tehát azután, hogy egyszer odautazik a lány, aztán a fiú visszautazik, és akkor így 6 hetente találkoznak, vagy még ritkábban, szerintem ez hosszú távon baromira nem működik. Egyrészt ez mert nagyon rossz lehet, másik meg, hogy ugye egy kapcsolatnak az alapja ugye a fizikai közelség is. Tehát az most, ha valakit én nem látok 2 hónapig, nyilván, ha tényleg szeretem, nem akkor fogok ki szeretni belőle, de előfordulhat, hogy de más, akivel gyakrabban találkozom.
Hát így eleve a bizalom így elég nehéz fenntartani, hogyha hát még így jönnek így igen. A hírek egyik országban, a másikban, most kikivel találkozott, milyen közös kép van fönt, kitől lelget és kit nem, szóval ez így elég.
Hát ez az a bizalom még így helyben is nehéz sokszor. Igen. A másik igen. Meg szerintetek, ugye az idegesítő vihagást azt megbeszéltük, de hogy nagyjából így, amit a lányok elmondtak a fiúk idegesítő szokásairól, az szerintetek is így van? Tehát titeket mi idegesít a fiúkban?
Itt elhangzott az, hogy nem mondja ki azt, amit gondol, vagy valami ilyesmi, hogy az igazságot így nem mondja ki abban a pillanatban, amire gondol. Szerintem a nőknek a legnagyobb problémája a pasikkal, hogy ez a... Tehát így verbálisan nehezen fejeznek ki dolgokat sokszor szerintem. Amit mondjuk, tehát tudjuk, hogy ez így van, de mégsem tudunk valahogy így dűlőre jutni vele szerintem.
Szerintem az a főbb, hogy a pasik túl egyszerűek, a nők pedig túl bonyolultak, és tehát ha egy pasi úgy mindenféle egyszerű okból csinál valamit, a nő tudja, hogy ezzel elkezdi túl komplikálni, tehát így miért nem hív fel 2 napja, annak valami simán egyszerű oka is lehet, és én például mindig komplikálni kezdek, meg bonyolítani a dolgot, de ez engem nagyon tud idegesíteni tényleg a pasikban, hogy ezen olyan egyszerűek, hogy ez már idegesítő.
Igen, egy csomószor estem abba a hibába, hogy azt mondta, hogy nem kell lesz. És akkor én erre, ugye a női agyammal, hogy de biztos, hogy igen, csak
kéreti
most
azért, magát.
Igen, csak azért mondta, hogy most jobban beleesek, ilyen hülyeségek, aztán ő már rég túl volt rajtam, amikor én még mindig ezen pörögtem, és sajnos az igaz, hogy amit viszont kimondanak, azt komolyan gondolják.
Viszont én ezt nőként bevallom, hogy szerintem a nőknek több idegesítő szokásuk van, mint a pasiknak. Hát szerintem a nők sokkal elviselhetetlenebbek.
Szerintem egy csomó, tehát ugye a pasik nem mondták azt még soha, hogy úgy utálom azokat a pasikat ott. De nálunk még csomószor van, hogy így ki mondjuk, hogy nem bírom a nőket.
Igen.
Tehát utálom a nőket, ez elég gyakori.
Igen. Úgyhogy én örülök, hogy nőnek születtem.
Hát igen.
Nem kell magammal megküzdeni. Na, és szerintem most hallgassuk meg egy számot, de ez még annyiban fog a következő témakörökhöz kapcsolódni, hogy egyébként a szám címe ugye Whitesnake-től az Is This Love? És arról szól, hát végül is a címe a lényeg, hogy szerelem-e ez? Mert ez szerintem a legtöbb kapcsolatban ugye ilyen nehézség, meg buktató, hogy általában nem egyszerre érzik ugyanazt a felek, és nem egyszerre alakul ki, van, hogy ilyen éves vagy 20 éves eltérés.
20 éves, ez már elég kínos.
Hát én nekem
szerelem
van.
Akkor erre ide, ez már.
Van ismerősöm, aki ugye egyszer visszautasította az illetőt, aztán 20 év múlva találkoztak, és azóta is együtt vannak. És nem én vagyok. És szerintem erre, tehát ez egy elég szenvedő szám, így a szerelem, illetve a kapcsolat témakör elején ez így most furán hangzik, de szerintem hallgassuk meg, mert ha másért nem, akkor Coverdale nagyon szexi. Visszatértünk az überszexuális hangú Coverdale után.
Az überszexuális hangú Nőstény Álom című műsorvezetőivel.
Pláne. Na, hát most a következő rész lesz a kapcsolat maga. Nem azért kaptam ezt a részt, mert olyan baromi szakértő vagyok gyakorlatban, de elméletben annál inkább. Viszont nem fogunk, azt beszéltük, hogy nem fogunk igazán a szerelemről magáról, meg a boldogságról beszélni, mert az uncsi. Inkább a problémákat.
A szenvedésről, mert az a nők szeretnek szenvedni.
És ez így van. És most egy ilyen nem reprezentatív, de felmérést készítettünk így az utóbbi pár hónap a saját tapasztalataink alapján, hogy a férfiak egyre femininebbek lesznek, ugyanis olyan kifogásokkal élnek, mint általában a nő.
Ez a legnagyobb gond a kapcsolatokban. De igen. A nők elférfiasodnak, a férfiak meg elnőiesednek.
A nők hívnak férfira randit, tehát randit a férfit, a férfiak pedig női kifogásokkal hárítják a nők közeledését. Bonyolult. Karinti idézetével folytatnám. Ugye van az a nagyon klasszikus, hogy férfi és nő hogy érthetnék meg egymást, hisz mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Ez szerintem az egyik legigazabb. És szerintem ez a problémáknak az oka, illetve még az is, hogy ugye, mint tudjuk, a férfiak a Marsról jöttek, a nők pedig a Vénuszról. Ezzel erről lehet vitatkozni, de szerintem ez nagyon is így van, legalábbis így képletesen értve. Egyébként Deborah Tannen könyvében, a Te ezt így úgysem értheted című könyvében írja, hogy a férfi és nő beszélgetése különböző kultúrák kommunikációja, és ez szerintem, tehát ez nagyon igaz, ugyanis tényleg máshogy kommunikál a férfi és a nő. Kezdjük olyanokkal, hogy a nőknek ugye, hát általában az ilyenek, mint a Peace könyvek, minden arra sarkít, próbálja visszavezetni az ős közösségekre ezeket a dolgokat. Ugye a nőknek a közösségi élete fontos, ezért ők mindenképp ennek még jobban összetartására próbálnak koncentrálni. A férfiak viszont ugye mindig a harc és a tisztelet kivívása az, ami szerepel az ő életükben. És ez egyik alapvető probléma, hogy a nők ugye sokat beszélnek, a férfiak meg ugyanazért, ami az ő céljuk, keveset.
Bocsi, hogy közbevágó, de erről volt is egy tanulmány, hogy ugye a nők mennyivel többet beszélnek, és tehát sokat többször mondják el ugyanazt így ismerősöknek, barátoknak.
Igen, igen.
De ugye ez tulajdonképpen tök hasznos, így egészségileg is, mert így kibeszéljük magukból gyakorlatilag, és a férfiak meg az ilyen lelki bánta, vagy lelki sérüléseket így testileg képzik le, és azért betegebbek is sokszor.
Igen, vagy ugye, mert szerintem ez manapság azért is egyre erősödik, ugyanis, hogy a férfiak ugye annó ugye vadásztak, és az ilyen problémáit kiélhették a fizikai erőszakban, vagy ilyen harcokban. Tehát az ilyen, úgy edzették magukat. És ez ők kiadták magukat. Ez is jár szerintem sokkal több férfi sportolni, így folyamatosan, mint nő. legalábbis szerintem. Tehát ha más nem küzdő sportot.
A nők része ugye nem magáért a sportét, mert sokszor, hanem hát, a fogyás, meg egészséges, igen. Hát
meg elmegyek a barátnőmmel, ugye csacsagok közben, tekerek, biciklizek a pasik, meg általában tényleg fogják, és teljesen csöndben húzogatják a minél nagyobb súlyokat, és közben feszítenek a tükörnek, meg a szomszédnak, hogy na, nekem nagyobb bicepszem van. A konfliktusnál is érdekes, ugyanis a nők konfliktust, hát nem, tehát ők ahhoz ezért, hogy ezt a közösséget végül is megőrizzék, tehát a békét fenntartsák, ezért ők konfliktuskerülők, a pasi, tehát a férfiak, viszont mivel nekik lételemük a harc, meg az erőfitoktatás, ezért ők keresik. És hát ez így egymás között jó, mert ugye ők tudják kezelni a konfliktusokat, és ugyanúgy, hogy két pasi keresi a konfliktust, találkoznak, akkor az jó, csak amikor ugye egy ellentétes két pólus találkozik, akkor ebből van a probléma. A másik, ilyen az állandó kérdés áradata a nőnek, ez a mire gondolsz most, a férfiak tehát ki tudnak emiatt rohanni a világból, mert ugye, erről mindjárt mondok még az ugye szócskáról, tehát a férfiak világában úgymond a kérdés az a gyengeség és a bizonytalanságnak a jele, és emiatt ők nem nagyon kérdeznek így egymástól, meg nem kérdeznek vissza, ezért is megfigyelhető, hogy az ugye szócska, ugye, a nőknél sokkal többször fordul elő, tehát a férfiak alig használják.
Ezt nem is tudtam.
Ők én kijelentő módban mondanak minden, hogy ez a...
Igen, tehát ez a tő mondatokban és legtöbbször parancsolva. Persze nem.
Nem, tényleg, szeretjük őket.
A másik érdekesség, ami így ezt a kettőt megpróbálom így összevonni, ezt már inkább a Peace könyvből, hogy sajnos nem találtam pontos adatokat, de hogy úgy tudjuk elképzelni a női-férfi kommunikációt, hogy a nőknek sokkal több szó áll egy nap a rendelkezésükre, mint férfiaknak. Tehát valamilyen, nem tudom, tehát ilyen 100 000-es különbség, vagy 1000-es különbség. És a nők ugye egész nap beszélnek, csacsognak, és hazamennek, és még mindig van ebből a kis szó zsákból még egy adag, és még azt ki kell beszélniük aznapra. Viszont a férfiak a nap közben ezt a mennyiséget kibeszélik, ezért amikor hazamennek, akkor másra se vágynak, csak hogy leüljenek és csendben végig gondolják a napjukat. Ezt ugye annó az ősember úgy csinálta, hogy bement a barlangba vadászat után, körbeülték a tüzet és bámulták. Most a mai, tehát a 21. illetve az utóbbi századok férfia mit csinál? Hazamegy, leül és nézi a tévét, kapcsolgat, oda se figyel, csak nézi, és tehát bámulja a tüzet, és ezzel lazul le. Hogyha két férfi nem szól egymáshoz, akkor a nő arra gondolhat, hogy rosszban vannak, mert hogyha két nő nem beszél mondjuk 10 percig egymás mellett, akkor biztos, hogy valami bajuk van egymással. A férfiaknál viszont ez teljesen természetes, ezért is ülnek össze kártyázni, amikor nem, tehát nem ők nem beszélik meg a problémáikat, érzelmekről szinte egyáltalán nem. A nők viszont szeretnek tehát mindent kielemezni és érzelmeket kifejezni, és a másikére kíváncsiak.
És ez tény is szerintem, hogy szerintem például egy pasi, aki sokat csacsog, megbeszél, az nekem baromira a férfiatlan. Szóval nekem, hogyha egy pasi férfiatlan beszél, az engem, de szerintem nekem nem vonzó. Lehet, hogy pont az ilyen berögzül dolog, de jó, nyilván nem azt mondtad, hogy tudok vele beszélgetni, az tök fontos. Csak az, hogy szerintem idegesít egy pasi, aki folyamatosan beszél.
Na ezt akartam kérdezni, hogy a pasi pletyka szerintem mostanában az nagyon elharapózott, legalábbis most már mondhatni, hogy a pasik sokkal pletykásabbak lassan, mint a nők. Nagyon persze, ez nem igaz, de azért igyekeznek ugye ebben is a babérjeinkre törni. Hát a másik szerintem az a szabadság vs. elkötelezettség. Ugye a nő vágyik arra pont, amiért megszokta, hogy közösségben van, hogy valakihez állandó kapcsolata legyen, ragaszkodjon hozzá. Viszont a férfiaknak ugye sokkal ilyen magányos farkasabbak. Sokkal, tehát szeretnek egyedül lenni, és a nőnek ugye szüksége van a beszélgetésre, a férfinak pont, hogy nem, tehát őt még zavarja is, hogyha a nő ott csacsog neki, és rögtön rákérdez a problémáira, és szerintem ez szül nagyon nagy konfliktusokat, és emiatt is futhat zárt. Tehát általában szerintem a kapcsolat, amiatt fut zárt, olyan, hogy tényleg különbözünk. Mert ugye itt jön be az utolsó, amit gondoltam így megemlíteni, hogy a monogámia. A férfiak ugye sokszor takaróznak azzal, hogy ugye, annó, hát nekik ugye az a feladatuk, legalábbis azt érzik, hogy a magvaikat szórják szét, a nőknek pedig viszont ugye a barlangot rendben tartsák, illetve gyerekeket neveljenek, gyűjtögessenek. És hát manapság ez ugye a mai társadalom az belekényszeríti egy végülis természetellenes helyzetbe az embereket, de úgy néz ki, hogy egy csomó férfinak is szüksége van erre az intim viszonyra, tehát ugye erre a monogámiára. Viszont ezt, tehát ők vannak ebben nagyon meglőve, mert nekik az ösztönük viszi őket előre, viszont sokszor, sok esetben szerintem a lelkiismeretük, illetve így a társadalom nyomása visszatartja őket. Úgyhogy ebből szerintem nehezebb nekik.
Mert ez genetikai dolog is, hogy ugye, ha belegondoltok, gyakorlatilag biológiailag a nőnek, tehát a nő egy év alatt egy gyereket tud kihordani, és megcsinálni. A pasi meg, hát, ha belegondolsz, akár minden nap más nőnek tud egyet, hogyha úgy hát alakul. És hát ez...
hát az állatvilágban is ugye sok nő egy, és egy-egy alfa hím, aki ugye rendelkezik a nőstényekkel.
Azért néha nők is meg szoktak ijedni. Amikor, tehát így vannak ilyen külön cikkek arról, hogy melyik az a kritikus év, amikor így átgondolják hét. A párok, igen, a hét, hogy meg hogy mindig felteszik a kérdés, hogy tarthat egy kapcsolat úgymond örökké, tehát ez a házasságnak az intézménye, ez olyan tényleg működik-e. És hát tényleg vannak ilyen példák, hogy 50 évig együtt élnek emberek, csak az a kérdés, hogy az milyen kapcsolat, vagy hogy hát, milyen fázisai vannak.
Igen, meg érdekességeket így lehet olvasni így nagyon sok cikkben, hogy annó ugye a házasság az olyan tényleg az egy ilyen szent kötelék volt, és nem szakította. Tehát az emberek inkább megpróbálták megoldani és alkalmazkodni a problémáikhoz, vagy ultimátumokat adtak egymásnak, vagy kompromisszumokat kötöttek.
Vagy csak is simán egymás mellett éltek már.
Igen, és nem, és kérdés az, hogy most, hogy megteti azt, hogy tényleg évente, vagy akár ugye Las Vegas, meg ilyesmi, hogy naponta házasodjon és váljon el az ember, hogy ez vajon megkönnyíti a dolgunkat, tehát boldogabb életünk lehet azért, mert váltogathatjuk úgymond a partnereket, és kiköthetünk mi a legjobbnál, tehát van idő tényleg válogatni, vagy pedig nem jó.
Vagy sokkal több sérülés, hát az biztos, hogy sokkal több sérülés szer az ember addig, amíg mondjuk házasságot köt, vagy ilyesmi, mert mondjuk korábban 20 évesen férhez mentek, vagy 20x évesen, és addig előtte nem nagyon ismerkedtek senkivel. Most meg, aki 27 évesen férhez megy, vagy feleségül vesz valakit, annak már van előtte több kapcsolata. És lehet, hogy a későbbiekben könnyebben megoldja a problémáját, tehát így egy csomó ilyen tüske benne maradt szerintem.
Igen, és lehet, hogy pont azért, mert ott ugye az ilyen 50 éves kapcsolatokban, vagy házasságokban ugye egymáshoz csiszolódtak az emberek, viszont amikor az embernek nagyon sok rövidebb ideig tartó kapcsolata van, akkor ugye csak sérülések érik, és mindig összecsiszolódik egy valakivel, de mindig mondjuk a harmadik már teljesen más, mint az első kettő, és akkor még ahhoz is alkalmazkodni, úgyhogy már vannak bizonyos, tehát érték az embert bizonyos hatások. Ez nehéz.
Hallgassunk zenét.
Jó.
Nincs más, ami...
Pont ebben a témában, mondjuk két National Foundations, ahol hát a lány elénekli konkrétan az általunk elemezgetett problémákat. Konkrétan.
Konkrétan. Thursday night, everything's fine. To say you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed. And you got aggressive and
Hello, hello!
Sziasztok, visszatértünk, és egyben elérkeztünk a kapcsolat legszomorúbb pontjához, a szakításhoz.
Vagy a legvidámabbhoz.
Vagy a legvidámabbhoz.
Nem mindig szomorú.
Na jó, oké, oké. Akkor a legvidámabb és vagy legszomorúbb pontjához. A Kotkoton találtam, a kotkot.hu-n, ilyen csajos honlapon találtam egy egész jó kis cikket arról, hogy milyen fajta szakítások léteznek. Hát nem túl tudományos persze, de azért így az eléggé életszerű szerintem. Hát eleve ők amellett tartanak ki, hogy a szakításban is ugye nagyon sok fajta van, hogy attól függ, hogy milyen a kapcsolat maga, vagy milyen volt. Lehet az az oka, hogy túl jó volt, tehát túlságosan megélhetetlen egy kapcsolat, vagy mások az egymással szembeni elvárások.
De hogy mondtad, hogy túl jó?
Igen, írnak egy ilyet, hogy túl, tehát megélhetetlen egy ilyen kapcsolat. Mondjuk elég érdekes dolog, én még erről nem nagyon hallottam, hogy valaki azért szakítana, mert úristen, annyira szerelmes vagyok, hogy nem bírom ki, tehát azért ez egy kicsit erős.
Jézus, so!
De mondjuk az, hogy megijed, az esetleg lehet. Vagy pedig az, hogy pont az, hogy hiányzik az az állapot, amit korábban már érzett, és ez a Réka. Igaz, nagyon nem. Tehát, hogy hiányzik az az ideg állapot, amit máskor szokott érezni. Hát létezik az egyik fajtája szerintük, az a derültékből villámcsapás, amit talán az egyik leg... Na jó. Szóval az egyik legdurvább formája a szakításnak, nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, hogy van-e ennél komolyabb, vagy ennél durvább formája. A másik az a megcsalás, illetve az elhidegülés. Nem tudom, szerintetek ebből így hogyan lenne egy top listát összeállítani?
Hát, megcsalás talán.
De az elhidegülés is rossz.
Hát végül is
minden rossz.
Egyik következik a másikból. Az elhidegülés után jön szerintem a megcsalás, ha csak nem valamilyen alaptulajdonság a férfiúnak, hogy mindig mással kavar.
Mondjuk lehet, igen. Tehát, hogyha már vannak bizonyos konfliktusok, tehát már így nem beszélnek egymással, akkor lehet, hogy megcsalás lesz a vége, tehát egy harmadik fél mindenképpen bejön a képbe. Szerintük van olyan, amikor ez a tipikus rózsaszín köd, amikor ugye nem vesszük észre a másik hibáit, de amikor ez már felszáll, akkor így előjönnek ezek a...
Ami eddig, cuki!
Igen, az idegesítő, vagy így rájövünk, hogy teljesen külön világokban élünk. Nem tudom, szerintetek az ellentétek vonzák egymást, vagy hosszú távon nem?
Hát mindenképpen vonzák, de hosszú távon szerintem max, ha kiegészítjük egymást, ami működhet, de az ellentét az szerintem abszolút nem.
És akkor még sorol ilyen fajtákat, hogy a sevelet se nélkület kapcsolat, ami, ahol így a szenvedés, a szenvedés így felváltva követi egymást.
Hát biztos izgalmas lehet.
Igen, azt írják is, hogy sokan egy ilyen szenvedélyes kapcsolatra vágynak, csak az nem jut eszükbe, hogy ennek vannak ilyen nagyon durva hullámvölgyei is.
Van szerintetek erre megoldás? Mert pont azért se vele se nélküled, mert nélküle sem egy.
Hát ez az. De talán az lehet, hogyha az ember összeszedi a gondolatait, hogy mi az, amit nyer egy kapcsolatban, vagy hogy mennyire, tehát milyen helyzetben van ő, hogy mennyire alárendelt. Kicsit ilyen mérlegszerű, igen, vagy hogy hosszú távon mennyire jön ki ebből jól ebből a kapcsolatból, mert szerintem lelkileg nagyon megterhelő. Talán annyira egyik kapcsolat sem éri meg, hogy tönkretegye magát lelkileg. Hát ami talán a legegyértelműbb szakítók, az a lelki vagy fizikai terror. Erről van olyan ismerősötök, aki ilyen lelki terror áldozata volt, úgymond?
Hát szerintem akad.
Nem is ez a konkrét, amit úgy általánosságban mindenki lelki terrornak vesz, de ez a sevelesse nélkület kapcsolatokban is van, ez a folyamatos, hát nem is veszekedés, de az ilyen, hát ilyen zsarolásszerűség, főleg ilyen érzelmi zsarolás, ami gyakran nem csak a nők csinálnak, hanem a férfiak is, ami eléggé oda tud vezetni, hogy ez már lelki terrorrá válik.
Nyilván. A végén egy ilyen kis konklúziót csinálnak a cikkíró is, hogy ugye a szakítás nyilván azért rossz, mert általában nem egy időben fogalmazódik meg a két emberben, hogy legyen vége. Még akkor is, hogyha vannak problémák, azért akkor sem egy időben akarnak szakítani általában, és tehát mindenképpen egyik fél jobban szenved, mint a másik. Sorolnak olyan szakítási módokat, amit semmiképpen nem kéne elkövetnünk. Szerintetek melyek ezek?
MSN-en?
Igen.
Az SMS szerintem a legjobb. Mondjuk szerintem még az e-mail is gáz.
Hívjuk üzenőfalon. Baby dobtalak.
Ja. Igen, tehát az a cseten, SMS-ben, tehát ők arra gondolnak, hogy akárkivel, akármennyi időt töltöttünk, annyit megérdemel, hogy személyesen tárjuk fel neki az okokat, illetve hogy szerintük az se jó, hogyha ilyen áll indokokkal szakítunk, tehát hogy az igazságot nem mondjuk ki.
Hát szerintem mindenképpen hasznosabb lehet így a másik félnek így hosszú távra, hogyha esetleg tényleg megtalálja magában, hogy igen, igaza volt részben a másiknek, és akkor ezeken változtat, az későbbiekben a javára válhat.
Hát a szakítással kapcsolatban ajánlunk a figyelmetekbe egy nagyon jó honlapot, a szakítós blogot. Gondolom, sokan ismeritek, ez a szakítshabirs.blog.hu, ami szerintem így elég nagyra nőtte ki magát ahhoz képest, ahogy indult. Most már így naponta több poszt is érkezik, különböző szakítós sztorikat elmesélve, és hát ez tényleg azért jó, mert úgymond az utcaembere, vagy itt teljesen civil emberek elküldhetik az ő szakítós történeteiket, és aztán ezt kommentelik a látogatók. Ti szeretitek szakítós blogot?
Aha, mondjuk engem a csomószor idegesít, hogy olyan hosszú, hogy nincs kedvem végigolvasni.
Egy párat olvastam, de...
És egyébként, ami a honlapnak a szlogenje, a kedvenc, mindenkinek ez a kedvence, az értékellek, mint embert.
És szeretlek, mint embert.
Igen. Mi szerintem mindenki nagyon szeret egy ilyet hallani. De ami a legjobb, és ezt már több embertől hallottam, és a szakítós blogon is elég sokszor emlegetik, ez a nagyon aranyos vagy, de. Ami szerintem barom idegesítő. Mondjuk az orosz, hogy szerintem ezért ez egy végül is tök jogos dolog, tehát velem is volt már olyan, meg nyilván mindenki, vagy valaki tök kedves, tök aranyos, nagyon kedvelít, kedveled, mint embert, de mégsem működne a dolog, vagy mégsem érzed azt a bizonyos plusz. És hát ilyenkor tényleg az a nagyon aranyos vagy, de...
És már senki nem hiszi el.
Igen, és ez tényleg nagyon klisés, pedig szerintem elég. Tehát a nők például biztos, hogy rengeteg szerezik, és meg a pasik igen. is.
Tehát, hogy amúgy minden stimmel, csak ilyen fizikailag, vagy bármilyen olyan reakció nincs benne, amit várna.
De amúgy vannak az ilyen tipikus, ilyen elterjedt és gázszövegek, tehát az ilyen túl jó vagy nekem, nem érdemellek meg.
Na,
időre van szükségem.
Igen.
Igen.
Ja, hát nyilván mindegyikben lehet igazság, vagy van benne olyan, mert tehát hogyha nem kamuból mondja, hanem ő tényleg az igazságot próbálja ezt így vázolni, és akkor tényleg lehet ilyen, hogy ilyen feldolgozatlan lelki izéi, de hát azért... Ja, szóval nehezen hisztük el. Na, hát így szakításról szerintem ennyi elég is. Beszéljünk.
Igen, még itt teljesen ledőlünk. De igen. Egy számot azért meghallgatnak ezzel kapcsolatban.
Ami ugyan a szakítással kapcsolatos.
És nem szomorú, és sírós, és zokogós, igen, hanem pont, szuper vidám, csajos.
Egy vidám, csajos girl power szám. Ellie and AG-től a Potential Breakup Song.
Yeah!
Yeah!
Get in me. You're not living, so you're getting. that you're gonna miss Dilly Dilly, come on.
Erősen műsorunk végéhez érkeztünk. Mi voltunk ugye a nőstény állam a kapcsolatokkal.
Ez eddigi leghosszabb adásunkkal.
Igen?
Szerintem.
Uh-huh. Igen.
Még gyorsan még a végén azért megjegyezem, hogy ebben az is érdekes, hogy zenéket is elég nehéz volt kiválasztanunk, mert ha belegondoltak a számoknak, szerintem a 80%-a az kapcsolatokról, meg szerelemről szól, szóval.
Yeah.
Az egész világ, minden. Ettől forró.
Love is in the air.
Ez, igen, és love is all around me. Csak nem Christmas. Na, és hát jövő héten is jelentkezünk, 1-től 2-ig itt az Eperen, ugye mi vagyunk a nőstény álom. Várunk kommenteket most már tényleg. A kommentboxra az eper.elte.hu-n az élőadásainknál megtaláljátok a nevünket. És most fognak felkerülni majd a napokban az eddigi összes adás. Tehát hallgassátok meg őket még egyszer, hogyha nem hallottátok. A következő héten a trenddel fogunk foglalkozni. Szerintem ezt is mindenhogyan körbejárjuk, tehát divat, maga a trend szó szerintem, annak a története esetleg. Illetve ismét mikrofonunkat az orratok alá dugjuk, és megkérdezünk titeket mindenről, ami ezzel kapcsolatos. Úgyhogy, ha nem akartok válaszolni, akkor ne gyertek az utcára az elkövetkezendő 5 napban. És hát szerintem ennyi. És írjatok e-mailt a nosztényalom@gmail.com-ra. És várunk titeket szeretettel.
Sziasztok!
Hello. Sziasztok!
nothing in this world. You got it.